A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. Visithargita.ru.
Tudást vetünk, jövőt aratunk. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgemaros.permarosigazda.
Elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A helyzet nem javul Parajdon és a Kisküküllő mentén, a folyóvize már nem használható ivásra, itatásra és öntözésre, sőt az élővilág is pusztulásnak indult. Az interneten számos ellenőrizetlen és pánikkeltő információ lát napvilágot, ami akár társadalmi feszültségeket is okozhat a közeljövőben. Mindez persze nem azt jelenti, hogy nincs ok az aggodalomra. És még azt sem mondhatjuk, hogy bízzuk az ügy megoldását a szakemberekre, hiszen látjuk, milyen szakmai szinten állnak azok, akik a valódi megoldást kellene, hogy kínálják, amit egyik ma felépít, holnap a másik elbontja. Próbálunk mai műsorunkban abban segíteni, hogy bár tisztábban lássuk a helyzetet. Meghívottam Hargita megye tanácsának elnöke, bíró Barna Botond, aki egyben a Megyei Vészhelyzeti Bizottság alelnöke is. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Elnök úr, reggelente bizony aggodalommal ébredek, vajon mi történt Parajdon az éjszaka folyamán. Ma még nem láttam, nem olvastam híreket, Parajdról szóló híreket, melyek a legújabb fejlemények, a ma reggeli állapotok.
Most egy szakértő csapat elemezte és elemzi a helyzetet, hiszen jelen pillanatban is aggodalomra ad okot az a koncentrátumú sós víz, ami a Küküllőbe ömlött, illetve magának a sóhátnak a területe is beszakadások történtek a tegnaptól a ma reggelig, és jelen helyzetben elemzik a történteket, nézik, keresik a legjobb megoldásokat. Nyilván ez, ami történik ott, az egyrészt gátolja azt, hogy haladjanak a munkálatok megfelelő ütemben és időben, másrészt pedig az ökológiai katasztrófát azt táplálja.
Most talán az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet csökkenteni, illetve legjobb esetben megállítani a sós vízbefolyását a Kisküküllőbe. Meg lehet ezt egyáltalán tenni? Mit mondanak a szakértők? Nyilván meg lehet valahogy, csak nem tudják, hogy hogy, még.
Amikor a héten beszámoltak a nemzetközi szakértői csapat arról az elemzésről, illetve arról a munkáról, amit itt tettek, akkor ők azt javasolták, hogy a legfontosabb és legsürgősebb dolog a Koronpatakának a kiemelése a sóhátról, és ennek a biztonságban való elterelése oly módon, hogy ez ne érintkezzen a sóhát felületére. Az a jó, hogy azért ebben egyetértés van mindenféle hazai, nemzetközi, illetve más szakértők vélemények között is. Tehát, hogy ez a legfontosabb dolog, mert ezzel meg lehet állítani azt, hogy a Kisküküllőt sós vízzel szennyezzük. Most azt javasolták a nemzetközi szakértők, hogy az a megoldás mellett, amit a kivitelező elkezdett már megvalósítani, hogy 2-2 méter átmérőjű kőben vezeti a patakmedret, amellett építenek ki egy bypass-t is, oly módon, erre megoldást is, vagy megoldási javaslatot is megfogalmaztak, oly módon, hogy az is biztosítson egy 35-36 köbméter per szekundum hozamú vízmennyiségre biztonságot. Mert a csöves rendszer az 16 köbméter per szekundumot hozamot bír el, és annak érdekében, hogy egy plusz biztonsági megoldásunk legyen, kell gondolnunk arra is, hogyha egy nyári erős esőzés valósul meg, akkor az hogyan fogjuk tudni
most mennyi volt?
Biztonságosan.
50-60, ugye? 50 körül volt.
63, de igen, de ez egy hosszabb, tehát ilyenre nem számítunk azért. Mert ez több napos, és egy elég intenzív esőzési időszak volt. Nagyjából azt mondják, hogy egy ilyen, ez így elegendő és megfelelő lenne. Tehát ez a legfontosabb dolog, amit meg kell tenni, és a legsürgősebb. Nyilván a terepviszonyok nem segítik a kivitelezőnek a dolgát, és az sem segít, hogy ahogy a nemzetközi szakértők elmennek, úgy az általuk javasolt küszöböt azt elbontják annak érdekében, hogy jobban tudjanak haladni a terepen. Ezek a dolgok mind nem segítenek.
És ez okozta a magas sókoncentrációt, ami belefolyt a kis kükülőbe, ugye ennek a bizonyos gátnak a elbontása.
Hát ez összetettebb. Egyrészt a hatóságok is sokkal összetettebbnek írják, vagy jegyzik az okokat, viszont ez nem segített, és tovább menve az se segített, hogy volt egy árok, ami a sóban volt létrehozva, amit még korábban azért kezdtek el, hogy legyen egy harmadik bypass, csak arra már nem volt szükség, vagyis nem lehetett kiépíteni addig, ameddig betört a víz a bányába, és feltelt teljesen a bánya. És most egy bypass-t hoztak létre ebben az árokban, de oly módon, hogy nem tettek semmilyen fóliát, és semmi vízhatlan nyitó dolgot az árok aljára, és mivel ez teljesen a sóban van, így az édesvizet ráengedve nagyobb, tehát a teljes felületben érintkezett a víz a sóval, nagyobb oldódást okozott, és ez óhatatlanul hozzájárult ahhoz, hogy a szó koncentrátum megugorjon a patak vizében. Az, hogy a bányából még beomlott darabok, azok nyomtak-e ki sós vizet, vagy nem, erről nincs egységes álláspont, viszont az biztos, hogy ez a két dolog ez nem segített, vagy mondjam úgy, hogy hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb sótartalmú legyen a koronpatak vize, ezáltal a kiskükülőbe is egy nagyobb sótartalmú víz kerüljön.
De most ez a sótartalom csökkenhet, vagy ne talán elkezdett már csökkenni? Ez csak egy átmeneti állapot volt? Vagy ez lesz a jövőben? Ez a koncentráció.
Mivel nem, ezt csökkenteni kell. Tehát ezt hát kötelező módon valahogy el kell jutni oda, hogy ezt csökkenteni és megszüntetni. Jó, hát most a katasztrófavédelem ezt úgy próbálja valamelyest enyhíteni, hogy egyrészt a bözödi víztározóból kigyitja ezt a kiskükülőnek a vizét, másrészt pedig az epelaki víztározóból is elindítják a hígítást. De már aznap, amikor elbontották ezt a küszöböt, amiről ugye azt mondták, hogy csak egy nyílást vágtak benne, de hát mi ott voltunk a helyszínen, mindannyian láttuk, hogy az el volt bontva, meg hát látszott ez a különböző portálokon megjelent olvasói fényképekben is. Azután este a vízügy munkatársai visszaépítették, mert valamelyest csak le kellett fékezni ezt a patak sodrást, vagy a patak vizét. És azóta folyamatosan mérnek. Nyilván a területnek ez egy nagyon érzékeny terület. Ennek nem segít az, hogyha folyamatosan változtatják a víznek a sebességét, illetve feltelik egy picit vízzel, majd utána visszavonul a víz, ez mind okozhatja és hozzájárulhat ahhoz, hogy különböző süllyedések, beomlások történjenek. Én nem vagyok szakember, de az egyértelmű tenni, hogy ez egy veszélyhelyzet, ez egy katasztrofális helyzet, katasztrófa helyzet, amiben nagyon körültekintően kell eljárjon bárki, aki a terepen bármilyen beavatkozást vagy változtatást eszközöl. látjuk azt, hogy milyen veszélyekkel, milyen gyors és azonnali hatásokkal jár az, hogyha nem elég körültekintően végzik a dolgokat.
Igen, és itt megnyugtatásként mondjuk el, elnök úr, Zsé Ilona írja SMS-ben. Jó napot kívánok, nem tudom, hogy a tisztelt meghívott hatáskörébe tartozik-e. Megkérdezném, hogy a maros vize, azaz a csapvíz emberi fogyasztása alkalmas-e például Maros megyében a megnövekedett sótartalom okán? Köszönöm, Zsé Ilona.
Közben... Jó, Marossal nincs gond. Igen,
közben
alkalmas.
Néztem itt Románia fizikai térképét, valahol ott Gyulafehérvár környékén folyik, ugye hát Balázsfalvánál folyik össze a Kisküküllő a Nagyküküllővel, és valahol Gyulafehérvár előtt folyik bele a Küküllő a Marosba, úgyhogy
Maros megyében csak a Kisküküllő mentén vannak problémák, de hát az is elég, mert 40 ezer embernek az ivóvízellátását tette lehetetlenné, vagy nehezítette meg, hiszen a katasztrófavédelem azon dolgozik, hogy ivóvizet tudjon eljuttatni minden településen. És itt az az igazság, hogy gratulálnom kell Barabási prefektus úrnak, hiszen nagyon operatívan és következetesen kezelte ezt a helyzetet, és kezeli ezt a helyzetet, és amit nálunk még talán hiányként is láttunk itt az elmúlt hónapban, az, hogy a legfontosabb, egyik legfontosabb dolgot, a lakosságnak a tájékoztatását, azt nagyon komolyan vette Maros megyei prefektus úr.
Elnök úr, most milyen állapotban van a bánya? Ezt tudják-e a szakemberek? Van-e omlás veszély, illetve már eljutottak-e oda, hogy az megállapítható-e, hogy ne talán teljesen beomlik a bánya? Ez még lehet, hogy túl korai, de fennáll ez a veszély, hogy lesz ott egy tavunk valamikor?
Teoretikusan fennáll annak a veszélye, hogy beomulhat a bánya tető, de ez a Dózsa bánya teteje, vagy a József bánya tetejéről beszélünk. Nem tudom, hogy valaki ma meg tudná-e mondani, vagy ennél pontosabbat tudná-e mondani, hiszen szakértőknek a másik javaslata az az volt, hogy állandóan, tehát permanens módon kell monitorizálni az egész területet, legyen szó a talaj, a közettan, a talajmozgás, illetve a víz és a gázok viselkedése tekintetében. Ezekre a mérőműszereket és a különböző precíziós eszközöket az országos sóvállalat ennek a hétnek a végére vállalta, hogy beszereli, és azért is fontos ez, mert addig Raed Arafat belügyi államtitkár úr megállapítása és határozata vagy javaslata alapján az idéglenes kiköltöztetések érvényben maradnak, ameddig ezek a mérőműszerek alapján egy bizonyos időintervallumban 2-3 héten keresztül vett számítások és adatok alapján meg nem lehet határozni azt, hogy mi az általános és a stabil mozgás vagy a helyzet ebben a környezetben, azért, hogy lehessen tudni, hogy mi az, ami nem az általános működés. Tehát, hogyha most az a probléma, hogy nincs amihez viszonyítani, hogyha valamilyen folyamat elindul, mert nem tudjuk, hogy az elindult a tegnap is, vagy a tegnap előtt is, így nem lehet tudni azt, hogy mikor kell riasztást kiadni. Tehát, hogyha elindul valamilyen szélsőséges mozgás, azt nem lehet meghatározni egész addig, ameddig egyértelművé nem válik. És ez azért baj, mert nem lehet tájékoztatni a helyi közösséget, azt a 45 lakrészt, ahonnan most ki vannak költöztetve, hogyha következik valamilyen előre nem látható súlyos jelenség. És addig nem lehet őket visszaengedni, amíg ezek a precíziós mérőműszerek, különböző adatok, ezekből kinyert adatokkal nem lehet meghatározni azt a biztonsági zónát, amihez képest a kilengések, azok jeleznek egy súlyosabb történést, mert ezeket a rendszereket össze fogják kötni akár a RoAlert rendszerrel, és tájékoztatni kell a helyi közösséget, hogyha baj van. Tehát egész addig, és ez a következő 3-4 hétben még így marad, a lakosság ezen része, ez a 45 háztartásban élő családok nem mehetnek biztos vissza a lakótonukba.
Ők hol leltek menedéket?
Változó. Három lehetőség volt a legelső pillanatban, amit felajánlott az önkormányzat, vagyis amit lehetett választani. Az egyik az, hogy rokonokhoz, barátokhoz, családtagokhoz átköltözni. A másik az önkormányzat 3-as kilométernél lévő vendégháza, amit felajánlott, és a harmadik az, hogy panziókban elszállásolva. Na most, mivel akkor úgy tűnt, hogy ez egy párnapos evakuálás, ezért, és ez most már látszik, hogy ez most már lehet, hogy pár hónapos lesz, ezért az önkormányzat összehívta minden családnak a képviselőjét, tárgyaltak, újra elemezték, megnézték, hogy aki rokonoknál, családtagoknál van, az tud-e tovább maradni, avagy ha nem, akkor szükséges ezt jelezni az önkormányzat felé, és akkor biztosítanak szállást panzióba vagy más szálláshelyen. És azt beszéltük Raed Arafat államtitkár úrral, hogy a helyi önkormányzat végez egy költségszámítást erre vonatkozóan. Ezt elküldi a belügyi államtitkár úrnak, elküldi a miniszterelnöknek, és Táncos Barna miniszterelnök helyettesnek, és a kormány megtéríti az önkormányzatnak az ez irányú költségeit.
Mai meghívottam Hargita megye tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond, akivel a Parajdi bánya katasztrófa kapcsán beszélgetünk a kialakult helyzetről. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja Mária SMS-ben, azt tudják-e, hogy mi vezetett a helyzet kialakulásához? Ugye a miniszterelnök egy vizsgáló bizottságot hozott létre, amelynek ugye 3 héten belül kellene, hogy egy megállapítást hoznia, vagy egy döntést hoznia annak érdeke, a tekintetben, hogy mi váltotta ki ezt a helyzetet. Most ebben a pillanatban az van, hogy zajlik az egymásra mutogatás, nem, elnök úr?
Én nem akarok abba a hibába esni, hogy olyat mondjak, amire nincs bizonyítékom, ezért én nem azzal foglalkozom, és nem is akarok arról beszélni, hogy ki a felelős ebben. Sokakat tudunk, akiknek felelőssége volt és van ebben. Viszont, ahogy mondta a szerkesztő úr is, a miniszterelnök ellenőrző bizottsága testülete vizsgálódik. Már a tegnap is, a tegnap előtti es kialakult események kapcsán a helyszínen volt, és ez jó. Mi is várjuk azt, hogy legyen egy következtetése. Azonban egy dolgot biztosra látunk, mindazok, akik részt vettünk az elmúlt egy-másfél hétben azokon a gyűléseken, ahol közös feladatokat és hát a következő napoknak a feladatait határoztuk meg, az pedig az, hogy a vízügy országos szakembere, illetve a sóvállalat országos szakemberei vagy vezetői nem tudnak, vagy valamiért nem az a legfontosabb feladatuk, hogy egymással jól együttműködjenek, hanem van egyfajta egymásra mutogatás. Ezért is fogalmaztam én azt meg, hogy én 3 olyan lehetőséget látok, ami a jelenlegi helyzetből kivezetné ezt a statikus helyben toporgást megszüntetni. Az egyik az, hogy a 2 országos vállalat, illetve intézmény vezetőjét lecseréljék, és ezt nem azért, mert bárkivel nekem személyes problémám lenne, hanem azért, mert menedzsment szempontjából, akiknek valamilyen mértékű felelősségük van ebben a kialakult helyzetben, azoktól nem tudjuk elvárni, hogy hatékonyan kivezessék, vagy megoldást találjanak ebből a helyzetből, vagy erre a problémára. A másik az, hogy létrehoztak egy minisztériumok közti bizottságot, ennek Kövér Orsolya államtitkár asszony a vezetője, vagy a koordinátora a fejlesztési minisztérium részéről. Ennek a bizottságnak kellene szélesebb jogköröket, erősebb felhatalmazást és hatáskört biztosítani, és mégis, hogyha ez így történne, akkor én látnék egy pozitívabb irányba való elmozdulást. Illetve a harmadik az, hogyha az államelnök rendkívüli állapotot jelentene, rendelne el parajdra, és katonai rendeletekkel egy kézbe összpontosulna mind a döntési jogkör, mind pedig a felelősségvállalás, és nem mellesleg lehetne kezelni azt a helyzetet, amikor mégiscsak fontos, hogy azt figyelembe vegyük, hogy nem egy általános helyzetben vagyunk, hanem egy katasztrófa helyzetben, és a katasztrófa helyzetben az általános szakági szabályozásokat, rendelkezéseket, jogtörvényeket nem lehet alkalmazni egy katasztrófa helyzet megoldására. Tehát katasztrófa helyzet megoldására gyors, hatékony és egyértelmű döntésekre van szükség, ami egyrészt meggátolja azt, hogy a katasztrófából nagyobb katasztrófa legyen, másrészt pedig a jelenleg kialakult katasztrófát enyhíti és a megoldás a kivezetés irányába tereli. Tehát én ezt a három dolgot láttam.
De ki és hozna a döntéseket ebben a katasztrófa helyzetben?
Katonai rendeletekkel irányítják a rendkívüli állapotot.
Jó, egy hallgató van a telefonnalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Engedjenek meg egy pár szerény észrevételt. Az a 40 ezer emberről, amiről beszélnek, hogy ivóvíz nélkül maradtak, hát azok csak azoknak a helységeknek a lakosai, ahol vezetékes víz van a Kiskükülő mentén. Erdőszentgyörgy, Gyulakuta, hogy is hívják, Vámosgálfa, Dicsőszentmárton. És ott lényegében a Kiskükülő mentén nem csak 40 ezer ember él, hanem sokkal több. És ez a sós víz rövidesen meg fog jelenni a kutak vizébe is. Mert tudjuk jól, hogy a kutak vize összeköttetésben van a folyónak a vizével. Ezt nem most én találtam ki, ez régi dolog. Ez az egyik dolog. Tehát ezekről az emberekről nem beszélnek, hogy azok hogy fognak hozzájutni ivóvízhez, és mi on, milyen forrásból. Mert ha a talajvíz befertőződik, akkor az hosszú-hosszú évek alatt tisztul ki csak. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy a Kiskükülő mentén lévő mezőgazdasággal foglalkozok, főleg a zöldségtermesztéssel foglalkozok, honnét és milyen vízből öntözhetnek. Az idénre el vannak ítélve, tehát az idén nem nagyon lesz majd termésük, mert evel a sós vízzel öntözni, itt elmondták a rádióban, nem én, szakértők, hogy nem lehetséges.
Éppen ma egy hete beszélgettünk erről Bálint János növényorvossal, és
tegnap is volt szó ismételve, volt ennek, ahogy is, tegnap is volt ismételve, tehát ez a másik dolog, mi történszik ezekkel az emberekkel? Tehát az úgynevezett járulékos veszteségek lassan nagyobbak lesznek, mint a bányának az elvesztése hosszú távon. Erről nem beszél senki, nem mondanak semmit, hallgatnak újság, se ír semmit, tehát úgy tesznek vele, hogy mintha ezek a dolgok nem léteznének. Mert nem tudom, hogy mi érdeke, hogy eltakarni a lakosság elől, és valami segítséget adni. Bár legalább egy annyi segítséget adhattak volna, hogy mit tudom én, havonta egyszer egy család elmehet a Szanepithez, vihet egy vízmintát, és azt ingyen ellenőrizzék. Mert rá vagyunk kényszerülve, és rá vannak az emberek kényszerülve, hogy ezt megtudják. Semmi segítség ebben az irányban nincsen. Tehát én, jaj, még egy dolgot szeretnék megkérdezni. Azt még arról se beszélnek, hogy a szakértők mit ajánlottak, hogy azt a hatalmas mennyiségű sós vizet, amikor kiszivattyúzzák, hova engedjék. Mert ha ottan csinálnak egy tavat, vagy mit tudom én, egy medencét, amiben beleteszik, az belekerül a talajvízbe. Akkor ott megint egy katasztrófa lesz. A vége lesz, mint Ukrajnában, ahogy volt, Aknasz Latinán, ott is volt egy sóbánya, beomlott mostan szépen, hogy is hívják, van, mint a medvetó, turista dolog van, és ott
válaszolnak, hogy megengedik.
Köszönjük szépen.
Megértettem a kérdéseit, és teljesen jogos az, amit felvet a Kiskükülő menti lakosok szemszögéből. Én azért nem beszélek erről, mert én a Hargita megyei katasztrófavédelmi bizottságnak a tagja vagyok, és ezeket az itteni helyzetnek az ismerője vagyok, és az itteni helyzetben van hatásköröm. De megnyugtatnám a tisztelt urat abban, hogy a Maros megyei katasztrófavédelem dolgozik ezen, viszont ugye ez mivel a tegnap előtt történt, még szükséget, hogy a környezetvédelem és a környezeti őrség tegyen le egy jelentést, megvizsgálja azt, hogy mi történt, mert tegnap láttuk, hogy a halállomány is, az édesvízi halállomány is pusztulni kezdett, a növényzet is pusztulni kezdett. Igaza van abban, hogy ez a talajvízzel, illetve a kutak vízébe meg fog jelenni. És abban is egyetértek, hogy erre a helyzetre valamit ki kell találni kormány szinten a lakosságnak és az itt élő embereknek a segítésére. Amit feltett kérdést a bánya kapcsán, hogy mi lesz azzal a vízzel, azt mondják a szakértők, hogy ahhoz, hogy a telekdi bányarészt, illetve a szanatóriumot meg lehessen menteni, ahhoz 1,1 millió köbméter sós vizet kellene kiszivattyúzni. A tó, amiről beszélünk, hogy egy sóstónak a kialakítása, az nem történhet meg úgy, amennyiben ez lesz a választott alternatíva, mert van más is, amennyiben ez lesz, az nem történhet meg úgy, hogy egyrészt árvízvédelmi szempontból ne legyen biztonságos, másrészt a talajvízbe ne kerüljön be só és sós víz. Annyit mondanék, hogy a szovátai medvetó és e között az a különbség, hogy a szovátai medvetó is egy sóbányába alakult ki, de az felszíni fejtés volt, nem föld alatti mély fejtés, tehát nem ugyanaz a két helyzet. Viszont azt is figyelembe veszik, és azt is mérlegelik, hogy lehet-e sótalanítani a kiszivattyúzott vizet. Jelen pillanatban 280-290, talán 300 gram per literig sótartalmig jut el a koncentráció. Az izraeli szakmai partnerek, ők ha átalakítják a gépeiket, akkor ilyen 200-220 gram per liter mennyiségre vagy koncentrátumot tudnak megfelelően sótalanítani. Amennyiben találnak megoldást egy ilyen 300 gram per liter sótartalom deszalinizálása, sótalanítására, akkor azért ez egy jövedelmező folyamat tud lenni, mert sót külön választja és ivóvizet tud szolgáltatni, de jelen pillanatban még az sem biztos, hogy ki lehet, vagy ki kell szivattyúzni a vizet. Mert el kell érjünk addig, és ahogy mondtam, ez egy ilyen 48 hónapot adtak a szakértők, hogy 48 hónap alatt legkésőbb el kell jutni oda, hogy a vizet kiszivattyúzni, de csak 1,1 millió köbméter. Tehát nem beszélünk itt a teljes 7 millió köbméterről. Jelen pillanatban a sós víz, ami bent van, mert most már sós víz, ugye, az stabilizálja statikailag a bányát. Megmondom őszintén, hogy nekem személy szerint elég pessimistán látom a dolgokat, főleg, hogyha nem változik semmi, hanem továbbra is ugyanúgy haladunk parajdon, ahogy eddig, és továbbra is ilyen formán történnek a döntések, kivitelezések, akkor eléggé szkeptikus vagyok azzal kapcsolatosan, hogy a jelenlegi bányát lehet-e még valahol hasznosítani. Tegnapi a németországi szakértők azt mondták, hogy egy új bányának a megnyitása lenne talán, ami olcsóbb is, meg biztonságosabb megoldás is lenne.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretném a felelősségre irányítani a beszélgetést. Tudnék itt a szárom, több száz milliót beszedett a jövedelemként a sóbányából, az a bizonyos patak elterelés, vagy beton méterbe való terelése talán még 20 millióba se került volna. Itt fel kellene hújanak a Szárom vezetőségénél, mert tudták, hogy Marosújváron is mi történt. Tehát ők tudatában voltak annak, hogy annak a felelőtlenségnek, amit elkövettek. Nagyon szépen kérem, hogy ebbe az irányba is haladjanak, mert mi lesz ebből az országból, ha soha senki semmiért felelősséget nem vállal. Köszönöm, igen, szépen, hogy meghallgattak, elnézést kérek, viszont hallásra.
Hogyha viszont hallásra, hogyha figyelte a kedves hölgy, akkor a tegnap már Táncos Barna miniszterelnök helyettes úr a kormányülésen a miniszterelnöktől kérte azt, hogy mind a Szárom vezérigazgatója, mind pedig az országos vízügynek a vezérigazgatóját minél előbb távolítsák el a tisztségéből. Úgyhogy mi is bízunk benne, hogy nem marad ez felelősség nélkül, főleg, hogyha az a cél, hogy az állami intézményekben és magában az államban az embereknek a bizalma az megerősödjön, visszaszerezze az állam a polgároknak a bizalmát, akkor itt a felelősségeket nem szabad, nem lehet elkendőzni.
Igen, csak nehogy az történjen, elnök úr, ami szokott történni a nagy politikában, hogy most innen kirúgjuk, aztán beültetjük egy másik bársony székbe, és ott is hozza a rossz döntéseket. Ezt én nem feltételezem, csak láttunk már ilyent. Közben köszöntök egy újabb hallgatót, jó napot kívánok!
Halló!
Tessék mondani!
Gyula vagyok.
Hallgatjuk.
Érintett a dolgokban, havattai lakos vagyok, főút mellett is lakos. Az előző betelefonálóval a kapcsolat, azt szeretném kérdezni, egy kút vízi vizsgálatot. A Gyulakúti községhez tartozunk. Halló?
Igen, hallgatjuk.
Na, és azt szeretném megnézni, a főúton lakók páran, ha lehetne egy vizsgálatot csinálni, vennék mintát. Jelenleg onnan használjuk a vizet, de elmondom miért. Mert meg lehet, hogy még a kútban nem szivárgott be a küküllő vize, de vagy 20 éve vastagon sóznak télen, száraz időben, két ónyi só van az út szélén, és a sózás amúgy hatástalan, vagy a kidobott pénznek lehetne nevezni.
Igen, megértettük a problémát, elnök úr, sajnos erre gondolom nem tud válaszolni, de majd megkérdezzük.
Hát, nem tudom, de a gyulakutai, tehát az önkormányzatnak jelezzék, és a helyi szanepid, illetve a katasztrófavédelem fele, hogyha jelzik, akkor biztos, hogy van lehetőség arra, hogy vízmintát akár a vízügy segítségével tudjanak.
Igen, végezni a kutakon. Milyen támogatásban részesülnek a parajdiak az állam részéről? Egyrészt az alkalmazottak, másrészt pedig azok, akik a turizmusból éltek korábban, és reméljük, hogy folytatják majd ezt a tevékenységet a jövőben is.
Az állam, román állam és a kormány egy kormányhatározattal elfogadott mintegy 100 millió leértékben támogatást, állami támogatást a turisztikai cégek számára. Itt tegnap éppen is a napokban arról beszéltünk, hogy Parajdon azért van egy sajátságos helyzet, hiszen a Sóbányában dolgoztak, vagy 130 dolgozó, akik a Száromnál voltak alkalmazva, és volt jó pár olyan ember, aki egy cégnél volt, aminek az volt a neve, hogy Szálszim, és azzal foglalkozott, hogy kölcsönözött munkaerőt a Száromnak. Na most ezekkel az emberekkel van a legnagyobb itolás, vagy a legnagyobb probléma.
Hát igen, mert hogy ők nem az alkalmazottai voltak a Száromnak.
Igen, és, fel is függesztették jó párral már a munkaviszonyt a Szálszim cég, de hogy éppen a tegnap arról beszéltünk, és tájékoztattam mindkét minisztériumot, egyrészt a gazdaságit Szecko államtitkáron keresztül, másrészt pedig Táncos miniszter urat, hogy ezeknek az emberek részére is próbáljunk megtalálni valamit, mert a bánya dolgozók fele a Szárom idei évben decemberig a fizetéseket biztosan folyósítja, viszont ezek az emberek már nem kaptak fizetést, a májusi hónapra csak 2-3% mivel ugye 4-e vagy 5-én volt az első vízbetörés, és akkor bezárták már a bányát. Ez a helyzet, ami most a legnagyobb fejfájást okozza. A vállalkozóknak a tavalyi jövedelem alapján a következő 30 napban bízom benne, vagy a tegnap kijött már a módszertan, vagy a napokban jön ki, a saját igényük, vagy igénylésük alapján lesz egy egyszeri támogatás. Erről tájékoztatták már a gazdasági minisztérium államtitkára a helyieket, és folyamatosan kapcsolatban vannak. Van egy ökumenikus segélyszervezet, illetve a magyar kormány és a közmédia által felajánlott és gyűjtött támogatás, ami Székelyföldnek, egyrészt a háromszéki közösségnek, másrészt a porajdi közösségnek is szól. Illetve az RMDSZ is elindított, vagy összefogja azt a gyűjtési akciókat, amit itt mi nálunk történtek, meg kezdeményeződtek. Ez a segitsparajdon.ro oldalon elérhető, és több formában többféle támogatást lehet nyújtani.
Igen, még itt van egy kérdés, Lajos írja, elnök úr SMS-ben, összesen egy percünk van a műsorból. Azt írja Lajos, sajnálatos, hogy egyes körök bizonyos IR nyámci újságíró által arra használják a jelenlegi katasztrofális helyzetet, hogy etnikum közi feszültséget keltsenek, a magyarokat, Magyarországot próbálják meg bűnbaknak beállítani a súlyos helyzet kialakulásáért, Lajos írja. Hát én azt tapasztalom, kedves Lajos, hogy azért a román társadalom is érzékenyen reagált erre a helyzetre, hiszen nem sok olyan ember van, azt hiszem, Romániában, aki ne fordult volna meg Parajdon élete során, és ezt mindenki fel tudja
fogni. Én tudom, miről beszél az olvasó.
Én is tudom, látom, de nem ez az általános...
Helyzet. Nem, de az is igaz, hogy elindult egy ilyen álhírkeltés és generálás, hogy hát a parajdi bány az nem is, tehát hogy Magyarországról volt irányítva, ez hazugság.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Hargita megye tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond volt elnök úr, én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen a lehetőség.